Kellemes délután kívánok a Trend FM hallgatóinak. Ma is kitekintünk a táncvilágából egy kicsit, ezúttal a színházi élet felé. Nagyjából egy hete ért véget a MITEM Nemzetközi Színházi Fesztivál a Nemzeti Színházban. A legérdekesebb darabokról beszélgetünk majd műsorunk második felében Ungvári Judit szakíróval, de előtte már most szólok, hogy holnap van a most már hagyományos World Ballet Day, vagyis a balett világnapja, a műfaj 2014 óta létező évenkénti ünnepe. A világ legjelentősebb balettársulatai mutatkoznak be sorra, szinte egész nap, egymás után, Ausztráliától egészen Amerikáig. Idén először a Magyar Nemzeti Balett is beáll a sorba, és élőben kapcsolják majd az ottani próbát, illetve a tréningeket. Részletek pedig a rendezvény weboldalán találhatóak. És továbbra is maradjunk a balettnél. November 20-án kezdődik a Magyar Táncművészeti Egyetem első világszínvonalú rendezvénye, a Budapest Ballet Grand Prix. Mit tud vajon kínálni, és miben más ez a rendezvény, hiszen a világ tele van nagy balettversenyekkel. Nos, erről beszélgettem Kis Jánossal, a rendező Magyar Táncművészeti Egyetem kuratóriumának elnökével.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Ugye a világon nagyon sok nemzetközi balettfesztivál van ennek a korosztálynak a 14-től 24 éves korig. Mi az, amit Budapest nyújtani tud, ami miatt érdemes lesz idejönni?
Mindenki, aki a klasszikus balettel foglalkozik, mindenki tudja, hogy kitűnő nemzetközi balettversenyek vannak, hogy csak itt a határon túlra megyünk át Bécsbe is, 3 balettverseny van. Hogy miért gondoltuk azt, hogy szükség van a Magyar Táncművészeti Egyetemnek megrendezni egy balettversenyt? Végigmentünk, hogy mi a konkrét célunk. Ugye Magyarországon volt egy nagyon-nagyon magas színvonalú balettverseny, Nurejev, ami ugye 10 évvel ezelőtt volt az utolsó. Ennek a virágkora, amikor Madame Masako Oya, japán textilgyáros hölgy, mecénás, valójában ezt a versenyt ő finanszírozta, ő támogatta, ő hozta létre. Ez a verseny itt Budapesten került megrendezni, Bokor Roland és Hézső István zseniális műve volt. Ez sajnos különböző okok miatt 10 évvel ezelőtt megszűnt. Felmerült az is, hogy újraélesszük a Nurejev versenyt, és használjuk Rudolf Nurejev nevét, de nekünk kifejezetten el kellett, hogy mondani a világ számára, hogy itt most egy új intézményi működés kezdődik Budapesten, a Magyar Táncművészeti Egyetemen, egy alapítványi fenntartó kuratórium felügyeletével. Tehát mi vagyunk a fenntartók, 5 művész, 5 táncművészettel foglalkozó kuratóriumi tagokkal. Tehát valójában a szakma megkapta a saját egyetemét. Óriási a felelősségünk. Óriási, még egyszer mondom, óriási. Ezért az államgal kötött szerződésünkben mi azt vállaltuk, hogy 2026-ig, hogy biztonságos az egyetem működése. Nekünk addig bevételeket kell, meg kell izmosodnunk, tehát úgy értve, hogy nagyon nagy eredményei vannak az egyetemnek a múltat tekintve, de most egy gyorsító pályára kell lépni. Hatalmas a képzési rendszere az egyetemnek, tehát nagyon-nagyon büszkék lehetünk minden egyes képzési rendszerére. Én mondjuk, ami egészen unikális, ugye az én elfogult vagyok a néptánccal kapcsolatban, unikális, hogy egyetemi rangú képzést adunk, de a kortárstánc, a pedagógia. Tehát valójában a mi felelősségünk semmi másról nem szól, mint a táncművészet jövője. Hát ez, ennél nagyobb felelősség nincs. Szemléletváltás kellett, és valójában, hogy a Európa és a világ térképére fel tudjuk tenni Budapest, mint hívószó, hiszen itt működik az egyetem, tudják, hogy itt olyan képzést kapnak a hallgatók, ami egészen különleges. A legjobb és leghatékonyabb ezért a balettverseny. Mitől lesz más? Meghirdettük, hogy mi nem el akarjuk csábítani a balettiskoláknak a legjobb növendékeit, csak lehetőséget kínálunk adni nekik, először is azért, hogy megnézzenek egy olyan intézményt, ami egyetemi rangú képzést kap. A japán hallgatóink azért utaznak ennyit Budapestre, mert nekik szükségük van arra, hogy egyetem rangú képzést kapjanak. Ezt nagyon kevés helyen tudják megcsinálni. Ezt határozottan mondom, hogy nagyon kevés helyen tudják a világban megadni. Tehát nekünk ezt a lehetőséget fel kell kínálnunk, természetesen a legfontosabb a mi gyerekeink, akik ide jönnek, és hát természetesen az a feladatunk, hogy jöjjenek ide bárhonnan. Tehát nekünk, én azért is vagyok boldog, hogy végül is nagyon jól döntöttünk közösen a kuratórium, az egyetem vezetése, hogy névválasztás, hogy pozícionáljuk magunkat, hogy Budapest, ez a csodálatos város, és tessék megtekinteni minket. Ráadásul ugye egy verseny mindig miről szól? Vannak kereskedelmi alapú versenyek, amikor bevételről szól. Tehát én nagyon jól tudom, hogy nagyon komoly, főképpen a kisebb versenyek inkább gazdasági vállalkozásként működnek. A mi versenyünk is egy befektetésről szól. Itt megpróbáljuk, tehát azokat az erőforrásokat, ami az egyetemnek a rendelkezésére áll, és azokat a szövetségeseket megnyerni, akik úgy gondolják, hogy a táncművészet fontos, és a művészet fontos, ezen belül a táncművészet, nekünk igenis, hogy partnereket kell találni. És erre ez egy példaértékű, amit most sikerült összehozni. Én komolyan mondom, hogy erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Akár a Miklós Ajrika világhírű operaénekesre, de akár ugye a többi szponzoraink, akik felismerték azt, hogy merjünk bátrak lenni. A pártatlanság, az átláthatóság, amit én mindig is fontosnak tartottam, az pedig a zsűri. Ne legyen egy megbeszélés utáni döntés egy versenyzőnek a sorsáról. Teljesen más metódust követünk. Valaki ide utazik több ezer kilométerről, hogy megmutassa magát, és mondjuk egy versenyszáma az 2 perc, 35 másodperc. És ez a gyerek kiesik az elődöntőbe. És szomorú lesz, és csalódott lesz. Nekünk nem ezt kell csinálni. Nekünk azt kell csinálni, hogy itt maradjon a versenyen, hogy a zsűri találkozzon vele, és elmondja azt, hogy mi az, amit nem jól csinálsz, mi az, amiben jobb lehetsz. És ezek a kitűnő zsűritagok, akik heten vannak, abból 6 külföldi nemzetiségű kiválóságok, fantasztikus művésztársaink, és egy magyar van, az pedig a Nemzeti Balett igazgatója. Nincs az egyetemről egyetlen egy tanár se. Nem lehet, hogy ez egy belterjes döntésen múljon, hanem igenis, hogy azt kell nekünk hirdetni, hogy ez a verseny tényleg pártatlan, ahogy az a gyerek megmutatta magát rögtön, értékeli a zsűri, és rögtön beszedjük a pontszámokat. Nincs még meggyőzés, hogy ez vagy az, kinek a kije, miért, melyik iskola, senki. Látja, ami a színpadon történik, és azután mondja el véleményét pontszámokat.
Tehát azt mondja, hogy ez a lehető legigazságosabb versenyek egyike lesz?
Igen, tehát én gyerekkoromban voltam Várnában, Várnai balettversenyt néztem, egyszer beugró is voltam, de ott megvolt, hogy melyik nemzetiségűnek, hogy megbeszélték a zsűritagok. Ezt mindenki úgy tudta a szakmában, hogy ennek van egy ilyen szakmai, politikai jelleg.
Most is ilyen ez?
Nem. Nekünk, mint első, látni kell a világnak, hogy ez egy tényleg pártatlan és nagyon-nagyon jól átlátható balettverseny. Én nem ismerem azt mondani, hogy máshol, más versenyeken esetleg vannak ráhatások, hogy ki legyen a győztes. Ennek még a látszatát is el szeretnénk kerülni.
Tehát, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy miért érdemes 22 vagy 23 országból több mint 100 versenyzőnek ide jönnie Budapestre, akkor például ez is közte van.
Ez egy más rendszer, tehát az, hogy itt marad a versenyen, utána így gyakorolhat. Tehát ő nem azt jelenti, hogy első nap kiesik a versenytől, és utána csomagoljon, menjen haza, vagy nézze a versenyt. Nem, ezek a gyerekek együtt maradnak, együtt gyakorolnak, egymást nézik. Itt vannak a mestereik is. Tehát itt legyünk őszinte, nem csak a gyerekek, nem csak a hallgatók versenyeznek, hanem a mesterek is. Kik a legjobb mesterek? Az a mester, akinek a neve el se hangzik, de akkor megkérdezik, hogy ki tanítottál? Melyik iskolából jöttél? Én is Lozánban, amikor kimentem, ki ez? Honnan? Csak a nevét olvastam, mondom, ez brazil lehet, vagy spanyol, vagy kicsoda? Zseniális. És utána megyek, és megnézem, És ki ez a balettmester, aki ilyen fantasztikus tehetséget tud mutatni? Tehát valójában nekünk példát kell mutatni. Az egész verseny arról szól, hogy próbáljuk megmutatni a világon azt, hogy a táncművészet fontos, az, hogy itt, a mi egyetemünkön kitűnő mesterek és kitűnően oktatnak a táncművészet területén, és mi a gyereknek adunk egy ugródeszkát. Ugolj rá, de messzére repülj. Tehát valójában az álmaiknak a megvalósítása a cél, és a figyelemfelkeltés, hiszen itt lesznek különböző nemzetközi szakemberek, nézik, figyelik, és ezáltal még az iskolák is versengenek. Hát 23 országból jönnek ide, hogy ki ez, mi ez, hogy csinálja, miért csinálja. Zseniális dolog, tehát ennél jobban összejönni nem lehet. A másik, ami szintén egy újdonság, ha már ennyi klasszikus balett iránt elkötelezett művész oktató ide jön hozzánk, akkor pedig szeretnénk velük beszélgetni a jelenlegi helyzetről. Hol áll a magyar, hol áll a világ táncélete? Milyen problémák vannak? Milyen egy balettmesternek a felelőssége? Milyen szisztémába kellene tovább lépnünk? Hogy tudunk fejlődni? Mire kell vigyáznunk? Ha fejlődni akarunk, más lehetőségünk nincs.
Táncverzum.
Nagyjából egy héttel ezelőtt ért véget a 10. Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó, amit lényegében lehet úgy is tekinteni, hogy a Színházi Olimpia lezárása volt utolsó mozzanata. A vonal túlsó végén van Ungvári Judit, színházi szakíró és kritikus. Ugye Madách Imre évét írjuk, volt ennek bármilyen jele a Színházi Találkozónak a programjában?
A júniusi szakasznak a lezáró aktusa az gyakorlatilag egy nagyon nagyszabású Madách embertragédiája rendezés volt. A 9. mitem, illetve hát a Színházi Olimpia tavaszi szakaszának a záró szakasza, az június 23-án a Madách Imre tragédiájával ért véget. És hát ugye gyakorlatilag ez a mostani szakasz, tehát ez a 10. mitem, ez egy kicsit ilyen utórengésnek tekinthető a Színházi Olimpiában, hiszen magát programot is azért tudták így megszervezni, mivel volt 3 olyan előadás, amelyet ebbe a tavaszi szakaszban nem tudtak elhelyezni, úgy tudták vállalni a társulatok a budapesti vendégszereplést, hogy őszre csúszott. És hát tulajdonképpen ebből kerekedett ki a 10. mitem fesztivál, ami viszont azért érdekes, mert ez egy picit másféle is volt, mint az eddigiek. Eddig ugye megszokhattuk az eddigi 9 fesztivál alatt, hogy döntően ugye külföldi társulatok mutatkoztak be. Itt azért vegyes volt egy picit az összkép, hiszen 3 részből állt tulajdonképpen ez a fesztivál. Az első része az valóban egy nemzetközi etap volt, hiszen a Synergy Fesztivált fogadta be a Nemzeti Színház, amely 2017-ben indult Újvidéken, kisebbségi színházaknak a bemutatására törekszik, tehát olyan színházakat mutat be Európából, és hát nem csak Európából, hanem egy kicsit távolabbról is, amelyek kisebbségi létben vannak jelen a földrajzilag ott, ahol működnek. A második részében a Nemzeti Színház csinált egy showcase-t, ahol saját előadásait mutatta meg külföldi fesztiválszervezőknek, vendégeknek, szakmabelieknek. Ez a rész is azért bővelkedett külföldi kapcsolatokban, hiszen több olyan előadás is született mostanában a Nemzetiben, amelyet külföldi vendégrendező rendezett, és ezeket az előadásokat is beleszőtték ebbe a showcase-be. És a harmadik része, a záró akkord, hogyha ennek a 10. mitemnek, az pedig a Beregszászi Színház. Hát tulajdonképpen ez picit összekapcsolja a Synergyvel oly módon, hogy ugye a Beregszászi Színház is egy kisebbségi létben létező színház Ukrajnában. Hát mostanában ugye elég speciális helyzetben. Hát ugye az ő 30 éves jubileumuk, hiszen most ünnepelték, egészen konkrétan egyébként október 23-ára esett az ő 36. évfordulójuk, tehát az indulásuknak az évfordulója. Ezzel zárult lényegében a 10. mitem fesztivál a Beregszászi Színháznak az előadásaival, illetve a hozzájuk kapcsolódó különböző kísérőprogramokkal.
Tehát ez azt jelenti, hogy a Beregszászi Színház kényszerből természetesen a Nemzeti Színházban volt kényszer. kénytelen ünnepelni.
Ők ünnepeltek otthon is, nagyon szép sikerrel ünnepeltek otthon, hiszen több mint 2000 nézővet jegyet az otthoni ünneplő szakaszukra. Ez október elején volt egyébként, és utána pedig itt vendégként Budapesten is bemutatták a legfontosabb előadásaikat, régi előadásaikat is elhozták erre, illetve új előadásaikat is. Tehát igazából otthon is tudtak ünnepelni, viszont hát ugye az egyik színésznővel ugye beszélgettem ott közben, és hát azért azt elárulta, hogy kicsit drukkoltak, hogy ne legyen az előadások közben légiriadó. Azt hiszem, hogy ez fémjelzi azt, hogy milyen körülmények között dolgoznak mostanság.
Ebből a hatalmas nagy kínálatból és programsorozatból, amit most elmondtál, emeljünk ki egyet, amire tudunk most egy picit koncentrálni. Ez a Kisebbségi Színházak Fesztiválja.
Mindenki arra gondol rögtön, hogy a határon túli magyar színházak, ha a kisebbséget emlegetjük, de nem, hanem ilyenekre kell gondolni, és akkor mondom, hogy milyen előadások voltak. Például szerepelt itt Csehországban működő lengyel társulat, akkor Bukarestben működő zsidó színház, Németországban működő színház, amelyet egy horvát, illetve roma alkotók alapítottak, volt Baskir társulat, és a Tbilisiben, tehát Grúziában mostában ugye Georgiának nevezik magukat, hivatalos néven, tehát Georgiában működő orosz nyelvű színház. Tehát ez az öt kisebbségi színház szerepelt a Synergy Fesztiválnak a programjában. Minden előadás után vannak beszélgetések az alkotókkal. Szép gondolatot fogalmazott meg a Tbilisi Színháznak a vezetője, aki egyébként tavaly rendezett már a Nemzetiben is, ez az Aftandil Varszimasvili nevezetű rendező, tehát az ő egyik előadása jött el egyébként ezen belül, és azt mondta, ráadásul ugye megint csak speciális, mert Gogolnak a köpönyegéből csináltak ugye előadást, és hát ugye egy nagyon érdekes helyzet, mert ugye Gogol ukrán származású, oroszul író volt, mindezt ugye egy grúz társulat előadásában láthattuk, és ahogy ott megfogalmazódott a beszélgetés végén, hogy tulajdonképpen ez is egy szép példája annak, hogy végül is a színház, és hát ugye a kultúra az lényegében össze tudja kötni ezeket a nemzeteket.
Nagyon kíváncsi vagyok a Baskir színházi produkcióra.
Izgalmas előadást hoztak, mert egy kazah kortárs írónak a művét, ami lényegében azért az ő közelmúltjukhoz is kapcsolódik, hiszen ez a darab a kazah éhénységnek a történetét, hogy a szovjet időkben, a 30-as években történt, ugyanúgy, ahogy a Ukrajnában, az említett Ukrajnában, hogy a holodomor, ugyanúgy a kazahoknál is nagyon komoly, hát szinte népírtással felérő dolgokat műveltek ugye a szovjet hatalom idején. Hát ezt a témát dolgozza föl maga a darab. Nagyon izgalmasan nyúlt vissza ugye a saját múltjukhoz. A baskírok elmondták egyébként utána az előadás utáni beszélgetésben, hogy részben persze az ő múltjuk is, mert ott a közép-ázsiai térséget, tehát az ott élő népek mindegyikét érintette valamilyen szinten ez a probléma, tehát ez a bizonyos éhénység annak idején, viszont hát ugye a kazahoknál nagyon durva számok merültek föl. Például a beszélgetésen ott megjelent egyébként egy kazah, fiatal kazah történész, aki Magyarországon tanul. Ő mondta, hogy a nagyjából 5 milliós kazah népességből olyan 3,5 millió pusztult el.
A kazah északi területekre telepítették ki a II. Világháború idején a német nemzetiségű, egyébként meg Szovjetunióban lakó lakosságot, tehát ez a fajta atrocitás, ami őket érte, ennek bőven voltak, nem csak gazdasági, igen, hanem politikai indítatásai is. Igen. Milyen nyelven zajlott az
előadás? Tehát részben saját nyelven, tehát érdekes volt a darab, mert ott két síkon játszódott a történet, és ez is össze volt kötve nyelvvel is, mert hogy a történetnek az egyik része ugye a múltban játszódott, ezt baskír nyelven játszották, tehát a saját nyelvükön. Történet másik része az pedig Moszkvában játszódott, a napjainkban tulajdonképpen egy ilyen múlt visszaidézését szolgáló történetszál, és azt pedig oroszul játszották, tehát két nyelven volt maga az előadás. Már a múlt idézésről beszélünk, nagyon izgalmas volt az, hogy több előadásban is gyakorlatilag ez a fajta múltidézés megjelent, tehát ez a közelmúlt, tehát a 20. század történelmének a feldolgozása. A bukaresti zsidó színház esetében is egy fontos momentum, hiszen egy zsidó származású Argentinában született szerzőnek a műve volt visszafordítva egyébként spanyolból jiddis nyelvre, nagyon izgalmas volt ilyen szempontból is a dolog. Egy Lengyelországból ugye származott, Argentinából származott zsidó nőnek a történetét dolgozta föl, akinek a családja ugye elveszett a holokauszban. Ezt a történetet mesélték el, szintén kortárs darabban. És még egy momentumot kiemelnék, a Cseh országi lengyel színház, az is egy közelmúltbeli 1920-as határvonásokig tartó történetet láthattunk ott a sziléziai bányavidéknek az életéből. Ez a város, amiről szó van, konkrétan a város közepén húzták meg a határt, ugye 1920-ban, és hát valaha a monarchiához tartozott, tehát azért ebből sejthető, hogy nagyjából milyennek voltak a történések arrafelé, nekünk ismerősnek tűnhet. Ők is egy ilyen múlt feldolgozó történetet tettek színpadra egy regény alapján, amely regény ugye ennek a bánya vidéknek a történetét dolgozza föl néhány emberi sorson kereszt, amiben minden van, tehát a keverte, mondjuk így etnikumú szereplők is megjelennek, az, hogy ők mitől lengyelek, mitől csehek, tehát ez a fajta identitás kérdés, ugye egy ilyen számunkra szintén ismerős 20. század elejé sztoriban jelentkezik.
Nem meglepő, hogy ezek a sztorik úgymond előtérbe kerülnek, hiszen az Európai Unión belüli identitáskeresés megtartás vagy éppen elvesztésnek a kérdése nagyon is aktuális. Nagyon szépen köszönöm Ungvári Juditnak, színházi szakírónak és egyben kritikusnak, aki beszámolt nekem az elmúlt percekben a körülbelül egy héttel ezelőtt véget ért Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozóról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
Táncverzum.
Köszönöm, hogy meghallgatták a Táncverzumot. Legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk ismét friss hírekkel a tánc világából, és természetesen most már időnként ki is tekintünk ebből a szférából, akár a zene, akár a színház felé. Péli Nagykatát hallották, és várom önöket 2 hét múlva is.